Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy ne engedjen a kamatstopp eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, közölte Gulyás Gergely, a pártfrakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, kimaradt a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatóból, hogy a kabinet megszünteti a kamatstoppot szeptember 30-ával. Emlékeztetett, az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot, ami azt jelentette, hogy az elmúlt 4 évben 216 ezer család 500 milliárd forinttal kevesebbet fizetett törlesztő részletenként. A kereszténydemokrata néppárt követeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök mondja ki. Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta, Magyar Péter többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Mellé beszélt, direkt keverte a legális és illegális migráns kifejezéseket, a migrációs paktum előnyös oldalairól beszélt, és visszafelé mutogatott. Mindent mondott, csak egy tiszta és világos mondatot nem, írta a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence kiemelte, Magyarország jogi és fizikai akadállyal védi a déli határt, ezért naponta 1 millió eurós kényszerítő bírságot fizetünk az EU-nak, de így marad hazánk migránsmentes ország, fogalmazott. Új foglalkoztatáspolitikát építünk, amelynek része az is, hogy a külföldi vendégmunkások helyett a magyar munkavállalóknak adjunk lehetőséget és minőségi munkahelyeket, fogalmazott a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett posztjában. Kátai német filmos közösségi oldalán fotókat is mellékelve ismertette, hogy reggel a foglalkoztatás politikai szakterület állománygyűlésén vett részt Bokor Adrián közigazgatási államtitkárral együtt. Ez a terület fontos munkákat visz majd az új szociális és családügyi minisztériumba, tette hozzá. A miniszter rámutatott, a foglalkoztatáspolitika sok szakpolitikai területtel áll kapcsolatban, így szorosan kell együttműködni a szociálpolitikával, a gazdaságpolitikával, az esélyegyenlőségi területekkel és az oktatás szereplőivel is. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Pénteken fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit. A tárcavezető erről a közösségi oldalán beszámolva kifejtette. Jelenleg Ciprus látja el az Európai Unió tanácsának soros elnökségét, július 1-től pedig Írország veszi át ezt a feladatot, közölte. A munka megbeszélése röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól. Véget ért a 2025-26-os tanévi digitális országos kompetencia mérés. Március 23-a és május 29-e között több mint 2,7 millió mérési eredmény valósult meg, több mint 607 ezer 4.-11. évfolyamos tanuló részvételével. Minden évfolyam minden vizsgált területén elérhetők az előzetes tanulói eredmények az országos kompetencia mérés honlapján, közölte az Oktatási Hivatal a távirat irodával. Végül az időjárásról. A záporos csapadékgócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik északkeleten, keleten. Ezzel párhuzamosan azonban nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Hajnalra az ország nagy részén már közepesen vagy erősen felhőség valószínű. Az ország északnyugati részein időszakos, gyenge eső előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A minimum hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, de a kevésbé felhős északkeleti-keleti részeken ennél pár fokkal alacsonyabb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk, F. Várkonyi Zsuzsanna Férfi idők lányregénye című művéről, illetve az ebből készült filmről, az Oscar jelölt Akik maradtak című filmadaptációról. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek ismét itt a rádiónk mikrofonjánál. Egy újabb könyvajánlóval készültél a hallgatóinknak. Egy picit most félretesszük a Gárdonyi emlékévet, mert arról mostanában nagyon sok szó esett a hallgatóink. Sok program ajánlót is hallhattak, illetve előadást Gárdonyival kapcsolatban, de egy picit mégis visszamegyünk a múltba, igaz?
Igen.
Melyik könyvet hoztad most a hallgatóinknak?
Most F. Várkonyi Zsuzsának a Férfi idők lányregénye című könyvét hoztam. Az én példányom az 2020-ban jelent meg a Libri kiadó gondozásában, de egyébként a regény eredetileg 2004-ben jelent meg. És talán a hallgatók hallhattak már róla, hiszen a közelmúltban a tévében is volt ennek a film adaptációja, mégpedig olyan címen, hogy Akik maradtak. Ez egy elég híres film, mert Oscar-díjra jelölték, és a nemzetközi játékfilm kategóriában elég népszerű film volt, egy 10-es listára fel is került, tehát lényegében ekkor vált ismerté ez a regény. Tehát a film nagyon sokat hozzáadott ahhoz, hogy Várkonyi Zsuzsának a könyve az nem csak a könyves polcon egy könyv, hanem egy népszerű játékfilm is lett a moziba, és most áprilisban, amikor volt a holokauszt emléknap, akkor tudomásom szerint a valamelyik tévécsatorna le is vetítette, tehát nagyon sokan láthatták.
Akkor mondhatjuk azt, hogy a film egy kicsit életre is keltette, vagy újra az emberek szem elé vitte az amúgy nagyon értékes történetet és könyvet. Ebben igazad van, mert én is 2020-ban láttam meg a könyvesboltoknak a kirakatában, és felkeltette a figyelmemet az, hogy nagyon szép a borítója, vagyis nekem nagyon tetszett. Mesélj egy kicsit erről is a hallgatóinknak.
Egyébként nekem is akkor keltette fel a figyelmemet, vagyis igazából ez nem teljesen igaz, mert a közösségi médiában jött velem szembe először ez a könyv. Ugye a film az 2019-es, és hogy ez a könyv 2020-ban jelent meg úgynevezett filmes borítóval, tehát hogyha valaki elmegy a könyvesboltba, vagy esetleg megvan neki, és látja azt a példányt, amit most én a kezembe tartok, akkor Klára és Haladárnak a képe van rajta. Annak a két embernek, akik a filmben megjelenítik ezt a két szereplőt, ez nagyon sok könyv esetében elő szokott fordulni, hogy mondjuk van egy első megjelenés, és utána megfilmesítik, és a következő megjelenést már filmes borítóval adják el. Ez van, akinek tetszik, van, akinek nem. Egyébként nagyon szép főszereplő lányt választottak. Tehát nyilván, ahogy mondtad, hogy milyen szép a borító, hát egy nagyon szép női arcot láttunk rajta. De egyébként nagyon jól ki van találva, hogy az arc baj kicsit ilyen elhomályosítva, ott van a férfi alak is, ami arra utal, hogy valami közük van nekik egymáshoz. Mintha burkoltan egy ilyen különleges kapcsolatra utalna, ami egyébként valóban így van a könyvben.
Most, hogyha meghalljuk ezt a szót, hogy lányregény, akkor igazániból arra gondolunk, hogy hát ez nőknek szóló dolog, de itt az van, hogy Férfi idők lányregénye, és azt gondolom, hogy maga a történet is, a film is, meg az olvasnivaló is nem csak nőknek való.
Ez így van. Ugye Várkonyi Zsuzsáról azt tudni kell, hogy ő egy klinikai szakpszichológus, pszichoanalitikus, önismerettel foglalkozik, ugye még él, 48-as születésű, de még én úgy tudom, hogy aktívan dolgozik. Gyermekpszichológiával is foglalkozott, meg fejlődéslélektannal. Ezek nagyon fontos dolgok, hiszen ő a szakmai tapasztalatából írta meg ezt a könyvet. Tehát ha a könyvet kézbe vesszük, nagyon szépen meg van írva, de abszolút érződik az, hogy ő nem egy egyszerű író. Tehát ez jó értelemben kell venni, hogy nem egy egyszerű író, hanem egy nagyon komoly szakmai tapasztalat, szakmai múlt van a könyve mögött. Tehát ő ezt valós történetekből merítette. És valós történetek ötvözetéből alkotta meg ezt a történetet. Tehát lehet, hogy ő ismert egy ilyen kislányt, lehet, hogy ismert egy ilyen férfit, az is lehet, hogy többet, tehát, hogy több hasonló élettörténetből megalkotta ezt, de abszolút érződik az, hogy nagyon mély lélektani boncolgatásokat visz végbe a könyvbe, hiszen ő máshogy szemléli az ilyen jellegű eseményeket a szakmai oldalról is, de mégis egy abszolút regényes formában ezt meg tudta valósítani.
És hogyha már az 1948-at említetted, azt hiszem, hogy a könyvnek is köze van ehhez a dátumhoz.
Így van, egyébként ez egy érdekes egybeesés, hogy a szerzőnő 48-ban született, és egyébként maga a regény is 48-ban kezdődik, 48 nyarán. Aztán nyilván jó néhány évet átöl el az alapcselekmény. Hát ugye mi is történt 1948-ban? Már a holokauszt után vagyunk néhány évvel, most ugye attól függ, hogy 44-jel vagy 45-től számolunk. Vége a háborúnak.
Hazajött, aki túlélt.
Magyarországon nyilván átalakult az egész államigazgatás. Különféle intézményesült államosítási folyamatok véghez mentek. Ekkoriban már megjelent ez a besúgó világ. az emberekben óriási félelem volt, bizonytalanság. Nyilván a szocializmus alapjainak a lerakása ekkoriban már megtörtént. Olyan időszak volt, amikor az emberek nagyon meggondolták, hogy ki és miről beszél. Tehát, hogy a félelem az jelen volt az emberek életében, attól függően, hogy milyen múlttal, milyen háttérrel rendelkeznek. Egy holokauszt túlélő, vagy egy haláltáborból hazajövő ember élete szintén más volt, mint aki mondjuk nem került abba a hátrányos megkülönböztetésbe, hogy származása miatt elhurcolják. Különbségek vannak azok között, hogy ki melyik társadalmi csoportban élt, de biztos, hogy mindenkinek az életében jelen volt a félelem. Hiszen ugye itt nem csak a holokauszt túlélők voltak, hanem a háborúból hazajöttek, a hadifoglyok. Tehát azért a társadalom több szegmensében megjelent az, hogy valaki valami miatt valamit el kell, hogy hallgasson, és hogy a félelem a mindennapjának a részét képezi. És a félelem az így végig jelen van a könyvben, attól függően, hogy ha visszatérünk egy kicsit a címre, egy férfi idők lányregénye, hogy valamilyen szinten azért mégis egy ilyen könnyedebb regényes stílusban van megírva a könyv, tehát nem egy ilyen tipikus holokauszt regény, hiszen abból már nagyon sok van. A szerzőnő meg is írta a könyv hátulján, hogy miért írta ezt meg ezt a könyvet, és ugye ez egy nagyon fontos szempont, hogy ha mondjuk elmegyünk a könyvesboltba, akkor holokauszt zsidó kérdésben azért hát lassan egy könyvespolcnyi könyv van már. Viszont ebben a témában, ami nem a holokausztról szól, hanem a túlélőkről, nagyon keveset lehet olvasni. Tehát 2004-ben, amikor megjelent ez a könyv, akkor szerintem elsők között írt erről a témáról.
Átöleli a könyvet, vagy körülöleli egy csendesebb légkör? Mit gondolsz, hogy minden kiejtett szónak akkor megfontolt értéke van, vagy minden párbeszédnek?
Nagyon árulkodóak a párbeszédek. Van egy folyamat, hogy hogyan alakul ki akár két ember vagy több ember között is egy bizalmi légkör. Hiszen a könyv úgy kezdődik, hogy Körner Aladár, aki később Aldó néven fog futni a könyvben, orvosnál egy kétségbeesett asszony megjelent egy kislánnyal, Wiener Klárával, akinek a szülei ott maradtak. A nagynénje Olgiként fog szerepelni a könyvben. Ő hát lényegében félelmében, aggodalmában vitte el az orvoshoz a kislányt, mert hogy nagyon vékony volt, és hogy úgy érezte, hogy ő nem akar felnőni, és biztos, hogy valami egészségügyi problémája van. Nyilván itt nem csak egészségügyi problémák voltak, hanem nagyon komoly mentális problémák is. Ez a kezdő cselekménye az egész műnek, és hát akár a könyvet vesszük a kezünkbe, akár a filmet kezdjük el nézni, szerintem az elején még senki nem sejti, hogy mi fog történni. Mert ez nem egy olyan tipikus történet, hogy elkezdtünk olvasni egy könyvet, és már sejtjük, hogy mi lesz a vége, mert nagyon sok fordulat van benne, és vannak benne olyan párbeszédek, amik olyan megdöbbentőek, vagy meghökkentőek inkább. Erre a szerző többször is utal, meg a könyvnek a hátulján is, ha szabad, akkor ezt a részt idézném, mert ezt ennél szebben szerintem nem lehetne megfogalmazni, hogy azt írta a saját könyvéről Várkonyi Zsuzsa, hogy a szép emberit akartam megírni, azt, amit az én túlélőmtől kaptam, láttam. Az osmány emberit már annyian megírták, és olvassák is boldog borzongással. Hát, ha a szépre is lesz kíváncsi személy is fül. Ezt a történetet nekik, az élesfülűeknek ajánlom. Csak meg kell hallani a gyógyító szavakat. 1948 mindenkinek mást jelent. Én például a születésemmel voltam elfoglalva. De ennek a történetnek a hősei a túléléssel küzdöttek. Talán szebben, mint sok kortársuk. Mert korábbi életükből volt elegendő szeretett forrásuk, ami nem csak 44 traumájába segített begyógyítani, hanem az 1950-et is átvészelni. Szabad ebben a férfi világban leírni, hogy a gyógyítás mindig a szeretetről szól. Nekem hivatásom is ez lett. Ugyanerről írok pszichológiai könyvemben is. Csak ez most egészen más, személyes. Szerintem nagyon jól megfogalmazta ebben a néhány mondatban. Én a könyvnek ezt a részét csak a könyvvel olvasása után olvastam el egyébként, és szerintem ennél szebben nem lehetett volna megfogalmazni, hogy ezt miért így írta, és amit korábban is beszéltünk, hogy a holokauszt tragédiájáról már nagyon sokan írtak. Viszont a túlélőkről nagyon keveset tudunk. Nyilván tudjuk, hogy nagyon sok ember elment, közülük nagyon sokan nem jöttek haza, viszont elfelejtjük, hogy milyen volt azoknak az élete, akik hazajöttek, vagy pedig akik itt maradtak. És nyilván ugye a könyv az a Férfi idők lányregénye címmel jelent meg, a film címe valószínűleg nem véletlen, hogy ugye az lett, hogy akik itt maradtak. Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mit lehet elmondani magáról a történetről? Mennyi időt ölel fel? Mi a cselekménynek a lényege?
Hosszabb időszakot ölel át, viszont azért vannak olyan időszakok, amikor nagyon felgyorsul a történet. Tehát nyilván mondjuk az első évben elég részletesen belelátunk a szereplőknek az életébe, és ugye akkor ismerjük meg, hogy kik is a szereplőink. Ugye Kláráról azt tudjuk, hogy a háború során elvesztette a szüleit, ő 16 éves ugye a könyv elején. A férfiról, Aldóról azt tudjuk, hogy volt egy feleség és voltak gyerekei, és mindenki ott maradt. Tehát hogy ő egyedül jött haza.
Tehát amint említetted, azt is tudjuk, hogy orvos.
Igen, igen, hogy ő orvos. Viszont az, hogy neki volt családja, az csak később derül ki. Viszont ő pontosan tudta, hogy mi van a lánynak a szótlansága mögött. Hiszen azért az, hogy mondjuk egy orvos és egy páciens hasonló dolgot élt át, csak mondjuk esetleg másik oldalon volt, vagy más életkorban volt, az sokat segít abban, hogy megértse az ő problémáját. Hogy megértse azt, mondjuk ő miért hallgatag, miért bizalmatlan vele, és ez hozzásegítette őket ahhoz, köztük egy olyan különleges kapcsolat kialakuljon, egy olyan mély barátság, ami külső szemmel, akkori vagy akár a mai normáktól is nagyon eltérő, de nyilván nagyon sokan félreértették az ő kapcsolatukat. Tehát egy olyan világban éltek, amikor az, hogy valaki bizalmi kapcsolatot létesít a másikkal, az nem volt szokványos. Hiszen akkor mindenki mondjuk arra nevelte a gyerekét, hogy senkinek semmit nem szabad elmondani, nem szabad elmondani, hogy otthon mi történik, nem az, hogy a legmélyebb lelki problémáit valakivel megoszta. Tehát most képzeljük el azt, mondjuk 1949-ben vagy 50-ben, kislány, aki akkor ugye már 18 éves volt, tényleg a legnagyobb titkait is számára idegen orvossal megoszta. Külső szemmel ez egy teljesen félreérthető szituáció volt, ami többször meg is jelenik, hogy először a nagynéninek sem tetszett ez a furcsa kapcsolat, de utána ő is belenyugodott, hogy Aldónak tiszta szándékai vannak a lányal szemben, és inkább a közös traumának az átélése kapcsolja őket össze, mint az, amit nagyon sokan mögé látnának egy, akik kívülről látják ezeket a, vagy kívülről látják ezt az egész köztük kialakult kapcsolatot.
Ahogyan felolvastad a könyv hátoldalát, ugye a történetnek a szép és a csúnya oldalát, ugye a csúnyát többen megvilágították már, ami a holokauszt túlélőkről szól, azt pedig kevesen. Na de itt a szép szón megakadt egy kicsit a fülem, hogy mennyire nyomasztó a könyv, vagy mennyire tudunk mi egészen a lelkükig belelátni. Mert azt mondod, ugye, hogy az Aldó egy picit elkezdi megérteni ennek a lánynak a lelki világát. Mi bele tudunk látni mindkettőjükébe?
Igen. Szerintem a szerző, nyilván ugye, amit ugye beszéltünk is, hogy nagyon sok személyes tapasztalatot vett alapul, ugye nagyon jól ismeri az emberek lelki világát, nagyon komoly lélektani ismeretekkel rendelkezik, tehát ő nagyon jól kirajzolja, leírja azt, hogy mi játszódhat le bennük. És nagyon jó és elgondolkodható párbeszédeket alkalmaz arra, hogy rádöbbentse az olvasót arra, hogy mégis mi történhetett köztük. Tehát például van egy olyan rész, hogy Klára beszélgett Aldóval, és azt mondja Klára, hogy szerintem mi rosszabbul jártunk. És akkor erre megkérdezi Aldó, hogy mint kik. És akkor Klára azt mondja, hogy mint akik elmentek, mert engem egyszerűen itt hagytak. És szerintem ez a mondat, ez egy olyan mondat, ami azt tükrözi, hogy amit ugye már többször így említettünk, hogy a meghaltakkal foglalkozunk. Hogy sokszor bele se gondolunk abban, hogy milyen nehéz azoknak, akik itt maradtak, és egy bizonyos kor után bennük felmerülhet az a kérdés, hogy és ők miért élték túl? Ők miért jöttek haza? Őket miért hagyták itt? Hiszen ugye Klára, amikor a szüleit elvitték, akkor 12 éves volt. Egy 12 éves kislányt valószínűleg ugye elrejtettek, hogy ne vigyék el, és 12 éves kislány várta haza mindig a szüleit, és nem jöttek. És nyilván neki ez nagyon nehéz volt 12 évesen megérteni, hogy a szülei egyik napról a másikra miért hagyták őt ott, hiszen több párbeszél is utal arra, hogy neki egy boldog gyerekkora volt. Tehát neki mindene meg volt, a szülei őt nagyon szerették, és egyik napról a másikra itt hagyták. És ő vádolta a szüleit azért, hogy miért hagyták őt itt. És ugye ő úgy gondolja, hogy neki rosszabb, hiszen ő maradt egyedül. És ugye ő, ahogy nézzük, árván maradt, ugye egy nagynénje nevelte, tehát neki abszolút hiányoztak azok a szülői kapcsolatok, amikre ő nem volt felkészülve, hogy hirtelen el fognak majd így veszni, és nyilván ő Aldóban egy apát keresett magának, hiszen neki hiányzott az apakép, hiányzott az anyakép, nyilván az anyaképet valamilyen szinten a nagynénje megteremtette neki, viszont az a mély kapcsolat, ami neki a szüleivel megvolt, azt kereshette ő utána a következő években, amikor a szülei elmentek.
Márpedig gondolom, hogy mindenkiben megfogalmazódik egy ilyen mondat, amikor egy tragédia által elveszít valakit, vagy valakiket, hogy miért én? Miért én éltem túl azt az adott autóbalesetet? Miért én éltem túl mondjuk a családomon végig söprő Covidot, stb., hogyha már a mai korra is nézzük. Tehát, hogy teljesen normális, gondolom lélektanilag is az, hogy az ember küzd ezekkel a kérdésekkel, vagy hogy küzdenek dolgokkal belül, amit igazándiból nem csak a kor társadalmi berendezkedése miatt nem mernek kimondani, gondolom.
Igen, amit most itt utaltál is, amikor van egy ilyen trauma, bármilyen trauma, akkor utána nyilván nem csak fizikai sérülésekről van, hanem nagyon komoly lelki sérülésekről is. Ugye itt most mindegyik főszereplőnk fizikailag igazából semmi olyan komolyabb egészségügyi problémájuk nem volt, viszont nagyon komoly lelki problémájuk volt. És a könyvben a szereplők párbeszéde és a cselekményeken keresztül nagyon jól látjuk a felgyógyulásnak a folyamatát, hiszen ez egy nagyon hosszú folyamat. Ez nem ugyan egyik napról a másikra most akkor valakinek teljesen megváltozik az élete, hanem ez egy hosszú folyamat, és talán sokkal hosszabb folyamat, mint hogyha egy bármilyen egészségügyi problémáról lenne szó, és a szerző lépésről lépésre mutatja be, nagyon jól elrejtve a folyamat egyes részeit a cselekményben, hiszen a könyv végére mondhatjuk azt, hogy meggyógyultak. De ez sem teljesen mondható ki, hogy meggyógyultak, de hogy a gyógyulás útján nagyon előre haladtak, inkább úgy fogalmaznám meg, és ez hosszú évek munkája, és hosszú évek tapasztalata, hosszú évek élménye, és mind a ketten adtak valamit a másiknak. Nyilván itt Aldó is nagyon komoly lelki sérüléseket szenvedett, és a kislány is, és nagyon sokszor beszélgetnek arról, hogy ki az erősebb. Például, amikor lelkileg ki az erősebb, és hogy ki hogy próbálja meg átvészelni ezt az egészet. És nyilván ez egy nagyon elgondolkodható dolog, hogy két ember, akik között mondjuk ugye Aldó 42 éves volt, a kislány pedig 16, amikor a történet elkezdődik, tehát, hogy két olyan ember, aki teljesen más életszakaszban van, teljesen más személyes tapasztalattal rendelkezik, de valahol ugyanaz történt velük, hiszen mind a kettőjüket nagyon komoly személyes tragédia érte, veszteség, tehát személyi veszteségek, és hogy alakulhat ki az, hogy mondjuk Aldó az elveszett gyerekét lássa Klárába, és Klára meg mondjuk az elveszett apját, vagy eltűnt apját, vagy meghalt apját, mindegy, hogy fogalmazzuk meg, látja benne. Hiszen azért az, hogy egy gyerek kiben látja valakinek a, hát csúnya szóval mondva, pótlékát, azért az nem mindegy. Hiszen itt ugye mind a két félnek a hozzáállása fontos ahhoz, hogy meg tudják-e teremteni ezt a bizalmi légkört. Hiszen ugye ezt tudjuk, hogy az egész a bizalomról szól, a mai világban is most egy szülő-gyerek kapcsolat, ugye sokkal inkább a bizalomról szól, mint mondjuk a 40-es, 50-es években, de Klára elmondásából neki nagyon jó szülei voltak, hiszen szerető szülei voltak, akik őt nagyon szerették. Ugye ő volt a család kedvence, és ő mindent megkapott tőlük, és neki azután nagyon hiányzott. Lehet, hogy ez a 40-es években nem volt egy szokványos dolog, hogy ilyen mély lelki kapcsolat legyen a szülő és gyerekek között, de itt a szerző olyan két szereplőt állít elénk, ahol megvolt az, amit lehet, hogy azt mondanánk, hogy régen ez nem volt szokás, de valahol mégis.
Beszélgetésünk zárásaként. Hát eszembe jut az, hogy mindig szoktam tőled kérdezni, hogy van feloldás, és már szinte ugye meg is válaszoltad ezt a kérdést. Van megoldás, van feloldás, ki tudunk gyógyulni a traumáinkból, a nehézségeinkből. Nagyon szuper, hogy ez a könyv egy kicsit azt is elénk állítja, hogy talán nem muszáj egyedül küzdenünk a sebeinkkel, hanem tudunk a másikhoz is odalépni, még hogyha ez első blikre furcsa is, mert nem egy velünk korabeli, vagy nem egy azonos nemű emberhez lépünk oda a saját nehézségünkkel, és azt gondolom, hogy ez eszembe jutott így a hallgatók felé is, nem is ilyen tanácsként, de egy gondolatként, hogy nekem azt mutatja ez a könyv, hogy meg kell adni az időt a gyógyulásra. Tehát ahogyan említetted, ez nem egyik percről a másikra történt, megtalálkoztak, kibeszélték a traumáikat, és másnaptól elvárhatom magamtól, hogy minden rendben van.
Ez így van, és a szerző rádöbbent minket talán arra is, hogy amit most ugye mondtál is, hogy ezt nem, hogy a traumákat nem egyénileg kell feldolgozni, hanem szabad segítséget kérni. Ugye Klára is a történet elején visszament Aldóhoz, hogy segítséget kérjen tőle. Tehát, hogy ő mert segítséget kérni, és köztük ez az egész kapcsolat úgy alakult ki, hogy ő ment hozzá, és lényegében elpanaszolt, hogy mi a gondja, és várt tőle valami megoldást. Nyilván nem tudta neki megoldani, de ez egy ilyen beszélgetést indított el köztük, ami utána nagyon sok beszélgetés követett, és hagyták, hogy egy ilyen szeretett kapcsolat kialakuljon köztük, hiszen az nagyon fontos, hogy az, hogyha valakit ami trauma ér, akkor merjen nyitni mások felé, és ne zárkozzon be, hanem engedjen, tehát engedje, hogy a lelke nyisson egy kicsit így mások felé is, és ne zárkozzon be abba, ami történt, hanem a jövőbe lásson. Hiszen mind a ketten mondhatták volna azt, hogy az életünknek már ezután semmi értelme, hiszen ugye Aldónak a felesége meghalt, a gyerekei meghaltak. Klára nagyon rosszul viselt azt, hogy ugye a szülei ott maradtak. A nagynénje egy klasszikus nagynéni volt, aki nagyon szerette, de mégsem az édesanyja volt, de úgy hagyta, hogy hatással legyen rá a környezete, engedte, hogy a körülötte lévő emberek részt vegyenek az ő életébe, hagyta, hogy ne egyedül kelljen neki ezzel az egésszel megküzdeni, és lényegében ez minden szereplőre igaz, hogy engedték azt, hogy segítsenek nekik mások, hiszen azzal, hogy nagyon mély emberi kapcsolatot, nagyon mély beszélgetések révén mindkettőknek sikerült kibeszélni azt, ami magukban van, ez egy nagyon fontos dolog. Manapság talán sokkal fontosabbnak tartjuk azt, hogyha valakiben van valami feszültség, vagy probléma, trauma, hogy ki kell beszélni. Nyilván ez a 40-es, 50-es években azért még nem így volt. Viszont köztük, hogy kialakult ez a bizalmi kapcsolat, ők kibeszélték magukat úgy, ahogy akár ma a 21. században is azt mondanánk, hogy valakinek ki kell, hogy öntsük a lelkünket. Ők ezt így meg tudták tenni egymásnak, és ez valószínűleg nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy a könyv végére egy sokkal kiegyensúlyozottabb élethelyzetet láttunk mindkettőjük esetében, de ugye nyilván ez a trauma más traumákhoz és hibához is vezeti majd őket, hiszen nem tökéletes élete lett egyiknek se, de nyilván most nem szeretném így spoilerezni nagyon a történetet, de valahol mégis ki tudtak bújni abból a burokból, amiben 1948-ban, amikor a könyv elkezdődött, benne voltak.
Thank you.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, F. Várkonyi Zsuzsanna, Férfi idők lányregénye című művéről beszélgettünk, illetve az ebből készült filmadaptációról, az Oscar jelölt Akik maradtak című műről. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Domán Vivien. Műsorunkat kedden 18 óra 35 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Benedek Elek, Vízi Péter és Vízi Pál című mesének első részét, melyet Vándor Éva olvas fel.
Vízi Péter és Vízi Pál. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy öreg király, s annak egy szépséges, szép leánya. Akadt is a király kisasszonynak kérője, nem egy, de 12 is. Hanem az öreg király egyhez sem adta, mert egy éjjel valami csodálatos álmot látott, azt előbb meg akarta fejtetni az ország bölcsembereivel. Az volt a király álma, hogy a leánya két korsó vizet kiöntött a földre. Az a víz elkezdett áradni, s olyan nagyra áradott, mint a tenger. Elborította az ő országát, de nem csak azt, elborította az egész világot. Reggel, amint felkelt a király, összehívatta mind az ország bölcseit, a jövendőmondókat, az álomfejtőket, s elmondotta nekik az álmát. Összeültek a bölcsek, s nagy tanakodás után meg is fejtették az álmát a királynak. Azt mondták, hogy az a két korsó víz két vitéz fiút jelent, s az a két vitéz fiú a király kisasszony gyermekei lesznek. A kiöntött víz áradása a két fiú vitézségét jelenti, s az a szörnyű nagy áradás meg azt, hogy az a két fiú elfoglalja az egész világot, s egyben az öreg király országát is. Mert hogy megijedt az öreg király ettől az álomfejtéstől, az ország bölcsei azt tanácsolták, hogy ne adja férjhez a leányát, hanem a legmagasabb hegy tetején építessen egy kis vasházat. Azon a vasházon ne legyen se ajtó, se ablak. Csak éppen egy akkora lyuk, hogy egy csupor, meg egy tányér, s mi más egyéb, ami kell, beférjen rajta. Ebbe a kicsi házacskába zárja be a leányát, ki se eressze soha, s akkor nem teljesedik be az álma. Hát az öreg király megfogadta a bölcs emberek tanácsát. Felvitte a leányát a legmagasabb hegy tetejére, körülépítette egy kis vasházacskával, s azon csak éppen akkora lyukat hagyatott, hogy enni és innivalót beadhassanak neki. Sírt a szegény király kisasszony, szakadott a könnye, mint a záporeső. De hiába sírt, az öreg király nem kegyelmezett. Sírás volt éjjelen, nappala, nem látta a fényes napot, nem látott sem embert, sem állatot. Egyszer mi történt, mi nem, elég az, hogy nagy csuda történt. A kis vasházacska földjéből forrásvíz budjant ki. A király kisasszony nagy örömmel ivott belőle, aztán lefeküdt, elaludt szépen, csöndesen. S ím, halljatok csodát! Két aranyhajú gyermek játszadozott reggel körülötte. Éppen Péter és Pál napja volt, s a király kisasszonya két fiút elnevezte Péternek és Pálnak, s arról a forrásvízről még vezetéknevet is adott nekik. Úgy hívta őket, Vízi Péter és Vízi Pál. Telt múlt az idő, a király kisasszonynak elmúlt a rossz kedve, dajkálta, nevelte a gyermekeket, s mire 7 esztendősek lettek, úgy megerősödtek, hogy egyszerre csak nekidültek a vasházacska falának, s az oldalát kidöntötték. Most már mehettek, amerre szívüknek tetszett. A fiúk az anyjukkal együtt azt határozták, hogy az anyjuk csak maradjon a házacskában, az oldalát helyreállítják, s maradjon ott, míg visszajönnek a szabadítására. Elindult a két fiú. Bementek a városba, ott szereztek maguknak nyilat, kardot, kést, mindenféle fegyvereket. Aztán addig mentek, míg egyszerre csak az út két felé vált. Ott letelepedtek egy fa alá. Nem is gondolták, hogy miféle fa alá telepedtek le. ez a világ jósfája volt. Aki e fa alatt valamit kívánt, annak minden kívánsága teljesedett. Leült a két fiú a fa alá, ottan beszélgetnek, tanakodnak. Egyszerre csak azt mondja az egyik. Há, Istenem, de jó volna egy kicsi ropogós malacpecsenye! Abban a pillanatban, ahogy elsóhajtotta magát, leesett a fáról egy sült malac. Most már tudták, hogy a világ jósfája alatt vannak. Kívántak is mindenféle jó ennivalót, innivalót, s a fáról csak úgy hullott le, amit szemük szájuk kívánt. Mikor aztán jól laktak, s jól kipihenték magukat, azt mondja Péter. No, öcsém, itt kétfelé válik az út. Váljunk el mi is egymástól. Merre akarsz menni, jobbra-e vagy balra? Azt mondta Pál, hogy ő jobbra megyen. Jól van, öcsém, mondta Péter, akkor én balra megyek. De előbb a késünket szúrjuk belé ebbe a fába, s ha majd valamelyik visszakerekedik kettőnk közül, húzza ki a másik kését. Hogyha fehér víz folyik ki utána, az azt jelenti, hogy a másik él, és jó dolga van. De ha piros vér folyik, az a másiknak a halálát jelenti. Beszúrták a késüket a fába, keserves könyhullatások közt elbúcsúztak egymástól. Péter ment balra, Pál jobbra. Alig, hogy elváltak egymástól, Péter meglát egy farkast. Ráhúzza a nyilat, meg akarja lőni, de a farkas könyörögni kezdett, hogy ne bántsa, inkább egy kölykét neki adja. Jól van, nem ölte meg Péter a farkast, de a kölyköt elfogadta, s vitte magával. Megy, mendegél, s meglát egy tigrist, célba veszi azt is, de azt mondja a tigris. Ne lőj meg, királyfi, neked adom egy kölykemet, bizony hasznát veszed. Péter leeresztette a nyilát, nem lőtte meg a tigrist, hanem a kölykét magával vitte, s úgy ment tovább a tigris és farkas kölyökkel. Amint menne, mendegélne, elejbe toppan egy oroszlán. De biz ő nem ijedt meg, célba veszi ezt is, azt mondta az oroszlán. Hallod-e te, királyfi, ne ölj meg, inkább neked adom egy kölykemet, bizony még nagy hasznát veheted. A királyfi megkegyelmezett az oroszlánnak is, elfogadta a kölykét, úgy ment tovább a három kölyökkel. Mentek, mendegéltek hetet-hét ország ellen, erdőkön, mezőkön által, s egyszer beérnek egy rettentő nagy városba. De abban a városban minden ház gyászfeketébe volt húzva. Az utcák is be voltak teregetve gyászfekete posztóval, de még a hidak is, de még a fák is. Volt a város végén egy kicsi ház, abban lakott egy öreg asszony. Bemegy ahhoz Péter, köszön illendőképpen, s kérdi. Ugyan bizony, öreg anyám, miért húzták ezt a várost gyászfeketébe? Jaj, lelkem, fiam, ne is kérdezd! Ennek előtte 24 esztendővel egy irgalmatlan nagy sárkány keresztül repült a városon, s a város kútjába beleeresztett egy tojást. Abból a tojásból kikelt egy 12 fejű sárkány, s ez a sárkány adót vetett ki a városra, hogy csak úgy áld vizet, ha minden esztendőben egy 18 esztendős leányt a kútba vetnek. Ebben az esztendőben csak egy 18 esztendős leány van, és ez a királyé. Most rákerült a sor. Azt üzente a királynak a sárkány, hogyha a leányát szép szerével odaadja, többet nem sanyargatja a várost, mert a király kisasszonnyal elrepül nagy sárkányországba. Hiszen csak akadna egy vitéz ember, aki a sárkányt megölje, neki adná a király a leányát s fele országát. No, Péter, gondolta magában a fiú, most mutasd meg, mit tudsz.
Ma este Benedek Elek Vízi Péter és Vízi Pál című mesének első részét olvasta fel nektek Vándor Éva színművész. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarmaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Szentlélekről szóló elmélkedését. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Grunda János nevében is a műsorvezető, Farkas Erzsébet.
Ha a Szentlélek ajándékait felsoroltam, akkor hadd soroljam föl a Szentlélek adományait is, a karizmákat. Vannak ugye a rendes vagy egyszerű karizmák és a rendkívüliek. A rendkívülieket sorolom föl most csak nyelvek adománya, a nyelvek magyarázatával együtt, hogy Pál apostol tanítja, profétálás, gyógyítás, megkülönböztetés, ismeretszava, szervezőkészség. Szent Ferenc imájában így könyörög, világosítsd meg szívem sötétségét. Szent Ferenc szerint a Szentlélek teszi szabaddá a szívet Isten szeretetére. Avilai Szent Teréztől idézek, a Szentlélek lassan, lassan átalakítja a lelket, mint ahogy a selyemhernyóból pillangó lesz. Szent Teréz szerint az imádságban a lélek fokozatosan alakítja át az embert. Keresztes Szent János szerint a Szentlélek annál inkább tölti be a lelket, minél inkább kiüresedik önmagából. A lélek működésének egyik feltétel a belső szabadság és az önátadás. Loyalai Szent Ignác szerint nem a sok tudás lakat jól és elégít meg, hanem a dolgok belső megízlelése. Ignác szerint a Szentlélek belső vigasztalásokon, indításokon keresztül vezeti az embert. A lelkek megkülönböztetésének tana erre épül nála. Érdemes az ő tanítását tanulmányozni a lelkek megkülönböztetéséről. Nagyon jó gyakorlati tanácsokat is ad. Ez egy külön adás témája is lehetne. Pia atya mondja, a Szentlélek világossága nélkül Isten dolgait nem lehet megérteni. Pia atya gyakran beszélt a belső ima és a lélek vezetésének kapcsolatáról, szoros kapcsolatáról. A szüntelen imában tudunk Isten jelenlétében lenni. Most erre nem térek ki külön, hogy mit jelent a szüntelen ima, de ezt Pál apostol is kéri tőlünk, hogy szüntelenül imádkozzunk. Ami szüntelen Isten jelenlétébe kapcsol minket. És ha Isten jelenlétében vagyunk, akkor a lélek vezetni tudja az életünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, hanglejtésünket, ízessé, sóssá teszi beszédünket és az életünket. Szent II. János Pál pápa szerint a Szentlélek az egyház és a történelem főszereplője. Szent II. János Pál pápa tanításában különösen hangsúlyos, hogy a lélek nem csak az egyént, hanem az egész világ történelmét vezeti Krisztus felé. Az üdvösség történet mozgatója és irányítója. 16. Benedek pápától idézek, a Szentlélek nem elvesz valamit az emberből, hanem kitágítja a szívét. A Szent Atya gyakran hangsúlyozta, a szentség nem beszűkülés, hanem az emberi személy kiteljesedése. Hogyha összegezni akarnánk a szenteknek a tanítását, akkor talán ezeket mondhatnánk el, hogy a Szentlélek belülről formálja át az embert, hogy imádkozik bennünk, hogy a Szentlélek megtanít minket szeretni, megtanít minket imádkozni. Szabaddá tesz minket az önzéstől, az egoizmustól, az énközpontúságtól. Kiszabadít minket bezártságunk, önmagunkba zártságunk börtönéből, és kivezet minket a zöldelő mezőkre, a szabadságba. Világosságot ad a Szentlélek a döntéseinkhez, egységet teremt önmagunkban, családjainkban, közösségeinkben, az egyházban és az egész világban. És reményeink szerint minél előbb a keresztények között is egységet teremt. Hogy hogyan, az csak a Szentlélek tudja. A Szentlélek bátorságot ad a tanúságtételhez, a missziós lelkű élethez, az evangelizációhoz. Ami létfontosságú, és ami az egyháznak a lényege. Az egyház missziós egyház, és az egyháznak hirdetnie kell örömmel az örömhírt. Egyrészt életével, az egyén saját életével is, de szavakkal is, mert a hit hallásból ered. Minden új nemzedéknek hirdetni kell az evangéliumot újra és újra, és ebben segít minket a Szentlélek. És a Szentlélek Krisztus képére alakítja a lelket. Újra Isten, egyre tökéletesebb hasonlóságára. A szentek gondolatai szerint a Szentlélek működése sokszor csendes és rejtett, mint a szél vagy a tűz. De ahol valójában jelen van, ott megszületik a béke, az öröm, a szeretet, az irgalom és az Isten utáni vágy. Jézus a búcsú beszédében megígéri, hogy elküldi nekünk a vigasztalót, a Szent Lelket, és én kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, olvashatjuk János evangéliumában. De most a Szentírás alapján nézzük néhány helyet, ahol a Szentlélekről olvashatunk, és a Szentlélekről tudhatunk meg egyre több mindent. Teremtés könyvében olvashatjuk, első fejezet második versében, a föld puszta volt és üres, és Isten lelke lebegett a vizek felett. A föld és a vizek az teremtett dolgok, a lélek, ami ott lebegett a vizek fölött, az viszont nem teremtmény, hanem teremtő lélek, és jelen van a világ teremtésénél. Ugyancsak a Teremtés könyvében olvassuk, második fejezet, hetedik vers. Az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet leheletét. Élő lényé tette az Isten az embert az ő lelke által. De itt különbséget kell tenni az emberi lélek, ami teremtett lélek, és az éltető lélek között, ami pedig teremtetlen lélek. A proféták ígéretei a Szentlélekről, Ezekiel profétánál hallhatjuk, új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Ez az újjászületés és a kegyelem egyik legfontosabb proféciája. Vagy Joel könyvéből, kiárasztom lelkemet minden testre. Ez a bőséges kiáradás teljesedik be pünköstkor, amikor már nem csak egy-egy proféta kapja meg a lelket, hanem kiárasztom lelkemet minden testre és minden teremtményre. Megtestesüléskor Szűz Mária Szentlélektől, Szentlélek erejéből fogadja Jézust. Lukácsnál olvassuk, a Szentlélek száll rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Jézus Jordánban való megkeresztelkedésekor a Szentlélek galamb alakjában leszáll rá. Tudhatjuk meg Lukács evangéliumából, 3. fejezet, 22. vers. Ez Jézus Krisztus nyilvános működésének kezdete. Jézus Krisztus nyilvános működésének kezdetén, akkor a Kafarnaumi zsinagógában olvasásra jelentkezik, Izaiás próféta könyvéből idéz, az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtön lakóinak, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Jézus itt önmagára alkalmazza Izaiás proféciáját. Jézus a búcsú beszédében, az utolsó vacsorán következőket mondja, a vigasztoló pedig a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd mindenre. Vagy amikor eljön ő, az igazság lelke, elvezet benneteket a teljes igazságra. Azt is mondja búcsú beszédében Jézus, nem hagylak árván titeket. A Szentlélek Jézus Krisztus jelenlétének folytatása az egyházban. Nem hagy árván minket. Velünk marad, és velünk van a világ végéig, és mindörökké. Pünköstkor megszületik az egyház missziós születésnapja. Mindnyáján elteltek szent lélekkel, ahogy olvashatjuk az apostolok cselekedetében. És itt teljesedik be Joel proféciája, kiárasztom lelkemet minden emberre. Szent Páltól sokat tanulhatunk szent lélekről. Például a első korintusi levélben így ír Pál apostol, nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek? Vagy a Galatákhoz írt levélben felsorolja a lélek gyümölcseit, amiről már szóltunk. Rómaiakhoz írt levélben, 8. fejezet 26. versében így ír, maga a lélek esedezik értünk szavakban nem foglalható sóhajtozásokkal. Ugyancsak a római levélben írja, 8. fejezet 14. versben, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Második Korintusi levélben 3.17, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Első Korintusi levélben tanítja Pál apostol, hogy mindannyian egy lélekben egy testé lettünk. Ez az egyház egységének a forrása, maga a Szentlélek. A Szent Írás alapján tehát a Szentlélek életet ad, megszentel, tanít, vigasztal, egységet teremt, erőt ad a tanúságtételre, imádkozik bennünk, Krisztushoz hasonlóvá tesz, és elvezet az örök életre. És a Szentlélekről való kis elmélkedésünket a Jelenések könyvének 22. fejezetének 17. versével zárom, ami szinte az egész Szentírásnak a záró mondata, van még egy néhány mondat utána, de így hangzik. A lélek és a mennyasszony mondják, jöjj el, aki hallja, mondja, jöjj el, aki szomjazik, jöjjön, aki kívánja az élet vizét, ingyen vigye. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a Szentlélekről szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.